Tulajdonképp tehát már az érdekért is hálát érzett, amely amaszt hozzá az áldás hordozóhoz fűzte. Mert az ember úgy van alkotva, hogy azt a barátságosságot is, mely csupán az érdek ruhája, önkéntelenül szeretetként sugározza a másikra vissza. Azon kívül Jákob azért is szerette Lábánt, amivel ez megfizethette, és amit ő kérni szándékozott, mert ez nagyobb volt minden Silánál és Sékelnél, és mondá: Atyám és testvérem, ha azt akarod, hogy maradjak, és egyelőre ne térjek vissza a megbékült Ézsauhoz, és téged szolgáljalak, add nekem feleségül Ráhelt, gyermekedet, ő legyen az én bérem. Mert ami szépségét illeti, ifjú tehénhez hasonlós, ő is vonzalmat érez irántam, és szóval már megegyeztünk benne, hogy szívesen nemzenénk együtt gyermekeket képünkre. Ezért hát add őt nekem, és én a tied vagyok. Lábán cseppet sem volt meglepve. A lánykérés gondolata, amint már mondottuk, a rokon és öcs érkezésével régtől fogva szorosan kapcsolatos volt, és csak Jákob nyomorúságos helyzete szorította vissza Lábán gondolatvilágában. S hogy Jákob most, amikor az erőviszonyok javára változtak meg, szóba hozta a dolgot, érthető volt, s hozzá Lábán szemében örvendetes is, mert az agyaktuskó nyomban fölismerte, mennyire visszájára fordult a másik helyzeti előnye ebben a kéréssel. Mert vallomásával, hogy szereti Ráhelt, ismét épp oly mértékben Lábán kezébe adta magát, mint amennyire ez az ő kezében volt, s a távozással való fenyegetőzés fegyvere élét vesztette. Az atyát csak az bosszantott, hogy Jákob Ráhelről beszélt. Csupán róla, és Leáról szó sem esett, így felelte át. Ráhelt, adjam neked? Igen, őt. Ő maga is így akarja. Nem Leát kéred, nagyobb gyermekemet? Nem, őt nem szeretem annyira. Ő az idősebb, s őt kell elébb férjhez adni. Hát minden esetre valamivel idősebb, deréknő is és büszke, csekély szépséghibái ellenére, vagy éppen azok miatt, és bizonnyal alkalmas volna rá, hogy olyan gyermekeket szüljön, amilyeneket kívánok. De a dolog mégis úgy áll, hogy szívem Ráhelé, kisebbik gyermekedé, mert olyan ő az én szememben, mint Háthor és Ezett, valósággal a nőiesség fényében világol előttem, mint Isztár, és kedves tekintete mindenüvé elkísér, amerre látok és járok. Lásd, volt egy óra, amikor ajakam megnedvesedett könnyeitől, melyeket értem sírt. Azért hát add őt nekem, és én szolgállak téged. Természetesen jobb, ha neked adom, mintha idegennek adnám, mondta Lábán. De hát Leát, nagyobbik gyermekemet idegennek adjam, vagy hagyjam elfonnyadni férfi nélkül. Legyen előbb Lea a tiéd, legyen mindkettő a tiéd. Rendkívül jóságos vagy, mondta Jákob, de akármi hihetetlenül hangzik, Lea sehogy sem lobbantja föl férfiúi vágyaimat, hanem ellenkezőleg. Szolgát csupán Ráhelt kívánja. Lábán egy darabig csak nézett rá bénultan összehúzott szemével, aztán nyersen így felelt. Ahogy akarod. Tehát szerződj velem, hogy 7 évig nálam kívánsz maradni, és engem szolgálni ezért a bérért. 7x7 évig, kiáltott Jákob. Az örökké valóság itt. Mikor tarthatjuk az esküvőt? 7 év múlva, felelte Lábán. Képzelhetjük Jákob rémületét. Hogyan? Hogyan? Mondotta. 7 évet kell szolgálnom Ráhelért, és csak aztán adod nekem? Hát, felelte Lábán, úgy tett, mintha rendkívül csodálkozna. Csak nem vagyok világbolondja, hogy rögtön neked adom, és te meg fogod magad, és elmégy vele, ha kedvet tartja, és én üthetem bottal a nyomod. Vagy talán van váltságpénzed és nászajándékod, s megfelelő drágaságaid, amelyeket átadhatnál nekem, hogy a mennyasszony övéhez kössem, s melyek a törvényhozó írása szerint az enyémek maradnának, ha ne talán visszalépsz az eljegyzéstől. kéznél van mindez? A mina ezüst, vagy akármi más, vagy pedig hol az ördögbe van? Hiszen szegényebb vagy, mint a mező egere. Még annál is szegényebb. Na, azért csak foglaljuk írásba, s pecsételjük meg a bíró előtt, hogy én a lányt eladom neked 7 esztendőért, melyet nálam kell leszolgálnod, és a végén majd megkapod a béredet. És oda lenn a házi szentélyben, tegyük jól el a táblát, és ajánljuk a teráfim védelmébe. Kemény szívű bátyát adott nekem Isten, mondotta Jákob. Üres beszéd, felelte Lábán. Kemény vagyok, amennyiben a tényállás úgy kívánja, s ha azt követeli, lágy vagyok. Te pedig a lányt kívánod, asszonyodul. Vagy menj el nélküle, vagy szolgálj előbb. Szolgálok, mondta Jákob. A nagy várakozás. Első rövid és ideiglenes korszaka telt lezáródott Jákob nagy időzésének Lábánnál. Az előjáték, amely mindössze 1 hónapig tartott, és amelynek végén az új, kitolt, mégpedig hosszúra kitolt idejű szerződés állt. Ez részben házassági szerződés volt, de szolgálati szerződés is, mindkettő keveréke, amelyhez hasonlót a Maskim hivatalnok vagy a főbíró előtt nem éppen gyakran, de egyszer másszor azért már kötöttek, és amelyet az minden esetre jogerősnek, és mindkét fél akaratánál fogva jogérvényesnek ismert el. A 2 példányban kiállított iromány az eset kellő megvilágítása céljából párbeszédszerűen volt fogalmazva. Jákob és Lábán kijelentései és válasz kijelentései egyenest írásba kerültek, és így barátságos megállapodásuk létrejövetele érzékelhető lett. Ez meg ez a férfiú így szól ehhez meg ehhez a férfiúhoz. Add nekem leányot feleségül, mire ez meg ez a férfiú így felelt, mit adsz érte? A másiknak semmije sem volt. Erre a fönt említett férfiú így szólt. Mivel nincs nászajándékod, sőt semmiféle vagyonod, amit odaadhatnál, hogy a menyasszony övére fűzzem eljegyzés jeléül, szolgálj érette annyi évet, mint ahány nap van a hétben. Ez legyen az ár, amit nekem fizetsz, s ez idő letelte után legyen tiéd a menyasszony, s hájj vele, s legyen tiéd 1 mina ezüst és 1 szolgáló, akit a leánynak adok hozományul, és pedig úgy, hogy a mina ezüst 2/3 számítassék a szolgáló értékébe, és csak 1/3 kelljen készpénzben vagy a föld termésében fizetni. Akkor szólt a másik, így legyen, a király nevében így legyen. Mindegyik magához vett az iromány 1-1 példányát, aki törvénytelen viselkedésével a szerződést megsérti, nem jár jól. A megegyezés épp kézláb volt. A bíró méltányosnak ítélhette, és tisztára gazdasági szempontból Jákobnak sem lehetett panasza. Ha bácsiának 1 mina ezüsttel tartozik, 60 sékel értékben, 7 évi robot nem elegendő, hogy ezt a kötelezettségét fedezze, mert egy béres szolga évi átlagbére csupán 6 sékel, 7 évi bér sem volt tehát egyenértékű Jákob tartozásával. Természetesen mélyen átérezte, hogy a gazdasági szempont mennyire csaló ebben az esetben, és hogyha igazságos mérleg, Istentől való mérleg volna, a serpenyő, amelyben egy élet 7 esztendeje fekszik, magasra szöktetné a másikat a mina ezüsttel. De elvégre is ezeket az éveket Rákel közelében kell eltöltenie, és ez az áldozat a szerelem örömével édesül meg, amihez járult még, hogy a szerződés teljesítés első napjától kezdve Rákel néki lesz eljegyezve és elkötelezve, és senki más nem közeledhet hozzá épp olyan bűn nélkül, mintha házas asszonyt csábítana el. Ó, 7 esztendeig kell várniuk egymásra az unokatestvéreknek. Egészen más életkorukat tapossák, mint a mostanit, mire fiakat nemzhetnek egymással, és ez keserves teher volt, amit vagy Lábán kegyetlensége, vagy képzelet hiánya szült, szó ami szó, Lábán szívtelenségét és érzéstelenségét újra és élesen jellemezte. Másik bosszúság a páratlan zsugoriság, és az embertársak rászedésére irányuló hajlam volt, amelyet a szerződésnek a hozományt illető pontja árult el. E 7 év múlva esedékes atyai jegyajándék szegény Jákob számára igen rossz üzletet ígért. Hozzá egy még ismeretlen minőségű szolgálót, pénzben kifejezve szemérmetlen módon 2-szer annyira értékelt, mint amennyit itt vagy nyugaton bármely átlagos rabszolga példány ér. De sem ezen, sem azon a visszatetsző ponton nem lehetett változtatni. Jákob érezte, hogy eljön még a jobb üzletek ideje. Lelkében jó üzletek ígéretét sejdítette, s titkos erőt nyélbeütésükre, mely bizonyosan fölülmúlja majd azt, mely ennek az alvilági ördög apósnak keblében lakozik, lábának az arameusnak, kinek szeme oly kedvessé vált Rákelban gyermekében. S ami a 7 esztendőt illeti, neki kellett indulni és leélni őket. Könnyebb lett volna átaludni mind a 7-et, de Jákob nem csak azért nyomta el ezt a vágyat, mert lehetetlen volt, hanem mert úgy ítélte, hogy minden esetre jobb lesz azokat tevékenyen átvirasztani. Ezt is tette. És ezt kell tennie az elbeszélőnek is, aki hiába szeretné egy mondatocskával, hogy 7 év telt el az időt elaludni és átugrani. Ez az odavetett kijelentés szokásos az elbeszélő művészetben, és mégis e varázsige, ha már ki kell mondani, súlyos értelműen s élettisztelettel terhessen szakad le mindenki ajkáról, úgyhogy a hallgató is súlyosnak és sokat jelentőnek érzi és csodálkozik, mégis hogyan telhetett el e beláthatatlan vagy legfőjebb ésszel, nem pedig lélekkel belátható 7 év, és hozzá, mintha egy-egy nap lett volna mindegyik. A hagyomány szerint ugyanis egy-egy nap volt Jákob számára 7 év, melytől kezdetben szinte a kétségbeesésig rettegett, és természetesen ez a hagyomány végeredményben saját kijelentésén alapul, amint mondani szokás, hiteles és egyébként teljesen világos. Nincsen szó holmi hétalvó csodáról, és általában nincs szó más csodáról, mint csupán az időjéről, melynek nagyobb egységei épp úgy elmúlnak, mint a kisebbek, sem gyorsan, sem lassan, hanem egyszerűen elmúlnak. Egy napban 24 óra van, s noha egy óra magában is tekintélyes darabs időtartam, amely sok életet és sok ezernyi szívdobbanást tartalmaz. Mégis mennyi-mennyi múlik el egyik reggeltől a másikig, ébren és álomban, magad sem tudod, hogyan, és épp úgy nem tudod, hogyan múlik el 7 ilyen életnap, 1 hét tehát, az az egység, amelyből 4 elegendő, hogy a hold minden állapotát megfuttassa. Jákob nem mondotta, hogy 7 év oly gyorsan telt el, mint 7 nap. Nem kívánta ebben a hasonlattal csökkenteni egy életnap súlyát. A nap sem múlik gyorsan, hanem elmúlik napszakaival, reggellel, déllel, délutánnal és estével, egy a sok közül, és így múlik évszakaival, föltámadástól föltámadásig, ugyanezen a meghatározhatatlan módon az év is, egy a sok közül. Ezért Jákob hagyománya szerint a 7 év úgy múlt el, mint 7 nap. Felesleges emlékeztetni rá, hogy egy év nem csupán évszakaiból áll. Nem csupán tavasz, legelő zöldülés és birkanyírás, aztán aratás és kánikula, első zápor és őszi szántás, havazás és éjszakai fagy körforgása, míg ismét rózsásan kivirul a tamariszkusz. Ez csak egy keret. Az év az hatalmas életfiligrán, eseményekkel telidesteli, kiinnivaló tenger. Ilyen gondolkodásból, érzésből, cselekvésből és történésből összefont filigrán a nap is, az óra is, kisebb mértékben, ha úgy tetszik. De a méretkülönbség időegységek között kevéssé föltétlen, és mértékük egyben bennünket is meghatároz, érzésünket, beállítottságunkat és alkalmazkodásunkat, úgyhogy 7 nap, vagy akár 7 óra, bizonyos körülmények közt súlyosabb pohár és az időnek bátrabb vállalása lehet, mint 7 év. Mit is jelent itt a bátorság? Akár jó kedvel, akár csüggetten szállunk ebbe az árba, élő nem tehet mást, mint hogy átadja magát neki, és másra nincs is szükség. Ragadva visz bennünket tova, de figyelmünk ezt észre sem veszi, és ha hátra nézünk, a pont, ahol belészálltunk, régen elmaradt, 7 éve például, mely eltűnt, mint ahogy a napok tova tűnnek. Igen, még csak kijelenteni és megkülönböztetni sem lehet. Hogyan engedi át magát az ember az időnek, jókedvel vagy csüggettem? A szükségszerűség, hogy így tegyen, fölötte áll e különbségeknek és megsemmisíti őket. Senki sem állítja, hogy Jákob örömmel vállalta és kezdette volna a 7 évet, hiszen csak eltelésük után volt lehetséges gyermekeket nemzenie Rákellal. De ez csak elméleti bánat volt, amelyet tisztára vitális ellenhatások, melyek Jákob viszonyát az időhöz és az idő viszonyát hozzá határozták meg, nagy mértékben meggyöngítettek és ellensúlyoztak. Mert Jákob 106 évet ért meg, s noha szelleme ezt nem tudta, de tudta teste és testének lelke, és így a 7 esztendő, ha nem is volt olyan kevés számára, mint Isten előtt, de korán sem oly sok, mint olyas valakinek számára, aki csak 50 vagy 60 évet érhet meg, s lelke így nyugodtabban szemlélte a várakozási időt. Végül mindenki megnyugtatására arra kell még rámutatnunk, hogy nem tisztára várakozási idő volt az, amelyet meg kellett állnia, mert ahhoz túlságosan hosszú lett volna. Merő várakozás kínszenvedés, és senki sem állja ki, hogy 7 éven, vagy akár csak 7 napon át üljön, vagy járjon föl alá, és várja, hogyan volna mód egy óra hosszat tenni is valamit. Nagyobb és nagy mértékben ez nem fordulhat elő, mert ezen közben a várakozás annyira elhúzódik és elvékonyul, ugyanakkor azonban annyira telítődik élettel, hogy hosszú időszakokra egyáltalában feledésbe merül, azaz a lélek legmélyére vonul vissza, és kiesik öntudatunkból. Épp ezért egy félórányi puszta és tiszta várakozás borzalmasabb lehet, és szörnyűbb türelempróba, mint a kénytelen várás, amely 7 évet tölt ki az életből. A közelre várt, éppen közelségénél fogva sokkal erősebb és közvetlenebb izgalom türelmünk számára, mint a távoli, ideg és izomromboló türelmetlenséggé változtatja a türelmet, s betegekké tesz bennünket, akik a szószoros értelmében nem tudjuk, mit tegyünk tagjainkkal. A hosszú lejáratú várakozás azonban békén hagy minket, és nem csak módot ad rá, de egyenesen kényszerít, hogy másra is gondoljunk és mást is tegyünk, mert élnünk kell. Így alakul ki a csodálatos tétel, hogy az ember a vágyakozás bármely fokával vár is, nem annál nehezebben, hanem annál könnyebben teszi ezt, minél messzebb van az időben az, amire vár. Ezeknek a megnyugtató fontolgatásoknak igazsága, oly igazság, amely azt bizonyítja, hogy természet és lélek mindenkor meg tudják segíteni egymást, tűnt ki és példázódott most Jákob esetében, különös világossággal. Lábánt elsősorban, mint juhpásztor szolgálta. Pásztor, akinek, mint tudjuk, bőven van üres ideje. Legalábbis órákat, sőt fél napokat tölthet ráérő szemlélődéssel, és vár valamit, várakozása nincs tevékeny életbe ágyazva. Ám itt a hosszú lejáratú várakozás enyhesége nyilvánult meg. Mert Jákob élete semmiképpen sem alakult úgy, hogy nem tudta üljön, álljon vagy feküdjön-e, s nem kódorgott fejét keze közé fogva a pusztán, hanem kedély állapota nyugodt volt, ha egyúttal kissé borús is, és a várakozás nem dallama, hanem kísérete lett életének. Természetesen sokat gondolt Rákelra és a gyermekekre, akiket majd vele nemz. Jól lehet távol tőle Marduka kutyával könyökére dőlves arcát kezére támasztva, vagy kezét tarkóján összekulcsolva, és egy lábát a térdben felhúzott másikon átvetve feküdt egy szikla vagy bokor árnyékában, avagy a tágas síkságon egyenest állva botjára dőlt, s legeltette maga körül nyáját. Ám nem csak rá gondolt, hanem Istenre is, és a közeli és távoli történetekre, menekülésére és vándorútjára, Elifázra, Ézsau megátkozásának népmulatságára, Jihokra, a vakra, Ábrahámra, a toronyra, a vízözönre, Adapára vagy Adamára, a paradicsomkertben. És eszébe jutott a kert, melynek ültetéséhez áldásosan ő segítette lábánt, az ördögöt, s melynek keletkezése a férfiúi gazdaságát és jólétét oly sokkal előre vitte. Nem felesleges tudnunk, hogy Jákob a szerződés első évében még nem, vagy csak ritkán őrizte anyáját, hanem Absdébára, a hússékeles emberre, vagy akár Lábán lányaira hagyta ezt a maga részéről a bácsi kívánsága és parancsa szerint, azokban a munkálatokban segédkezett, amelyek áldásos rátalálásából eredtek. A vízvezeték és a tó készítésében, melyhez egy természetes földmélyedést használtak föl, ásóval kiegyengetve, és aztán oldalát kifalazva, talaját kőtapasszal tömítve. Végül készen állt a kert. Lábánnak fontos volt, hogy ez az új ültetvény is közvetlenül öccse áldott kezeműve legyen, mert a kicsalt áldás hatásosságáról most már meg volt győződve, és örült okosságának, amelyel ezt a ható erőt hosszú időre gazdasági érdekeinek a szolgálatába állíthatta. Vagy nem volt-e világos és nyilvánvaló, hogy Rebeka fia szinte akarata ellen szerencsét hozott, s puszta jelenlétével megelevenítette, fölpesdítette, és nem sejtett buzgásba hozta a dolgokat, melyek nyilván már arra voltak kárhozva, hogy örökké egyformán döcögjenek, s vonszolódjanak tovább. Micsoda buzgolkodás és reményelteli sürgölődés indult meg egyszerre Lábán udvarán és földjén. Micsoda ásás, kopácsolás, szántás, bújtás. Lábán pénzt vett kölcsön, hogy bírja az üzem megnagyobbítását, a szükséges bevásárlásokat. Issulánu fiai Háránban hiteleztek neki valamicskét, noha pörüket elvesztették vele szemben. Hiszen ők hidegfejű, tárgyilagosan gondolkozó és személyes viszonylatban teljesen érzéketlen emberek voltak, akiknek számára egy jogviszályban szenvedett vereség nem lehetett elég ok arra, hogy a per nyertessel ne kössenek újabb üzletet, mégpedig éppen annak a gazdasági erőforrásnak alapján, melynek segítségével Amaz legyőzte őket, és amely most jó adóssá tette őt szemükben, akinek aggodalom nélkül kölcsönözhetnek. A gazdasági életben ez így szokás, és Lábán cseppet sem csodálkozott rajta. A bankpénzét 3 új béresének fizetésére és ellátására használta, akiket egy városi rabszolga kölcsönző állományából bérelt, és akiknek Jákob osztotta ki a munkát, és azután maga is nekilátva, mint felügyelő és elöljáró ellenőrizte Izmaik serénységét. Mert magától értetődik, hogy a házban elfoglalt helyzete minden megegyezés nélkül is egy pillanatra sem volt egy nyírott bérencekével és bélyegesekével összemérhető, akiknek jobb kezére tartós festékkel ráírták tulajdonosok nevét. A 7 éves szerződés, amely odalent a Terafimnál, a gyagládikóban hevert, korántsem sorozta Jákobot ezekkel együvé. Ő a ház rokona és vőlegénye volt, azon kívül a forrás ura, és ezért vízépítő mester és főkertész. Lábán nyomban megadta neki ezeket a címeket, s tudta, hogy miért teszi. Úgy hitte, tudja azt is, miért bízta meg Jákobot a szerszámok, építőanyagok, vetőmagvak és csemeték bevásárlásának legnagyobb részével, amelyeket az újítások tettek szükségessé, és amelyekre a kölcsönpénzt fordította. Bízott öccse szerencsés kezében és joggal, mert még mindig jobban járt így, és szebb árut kapott, mintha ő a sötét, az áldatlan maga vásárolt volna be, noha Jákob is megkereste mellesleg a magáét, s már ekkor elkezdte későbbi jóléte egyelőre persze még szerény alapjait megvetni.